A prédikáció alapigét hallgassátok meg a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 14. versétől a 16. versig terjedő igeszakaszból. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Kedves testvérek, tegnap délután, amikor szokásos sétánkat tettünk, Hajnival és Maszat nevű fiú kutyánkkal, egy baráti társasággal találkoztunk össze, akik szintén két lány kutyát sétáltattak. Persze nagy volt a boldogság ilyenkor márciusban a találkozáskor, amit a kutyák részéről különösen is, és nem is tudtunk aztán együtt menni tovább, hanem elváltak az útjaink, az egyikünk ment egyenesen, a másik csapat ment balra, és amikor eléggé eltávolodtunk egymástól, akkor hát el is engedtem a kiskutyánkat, hogy hagyd szaladgáljon meg szaglászon. Egy darabig ott is jött mellettünk, és itt előre szaladt, aztán amikor nem figyeltünk oda egy pillanatra, már azt láttuk, hogy a mezőn keresztül vágtat a másik csapat felé. Túl nagy volt a kísértés. Hát ilyenkor bőjt idején a kísértésről kell gondolkodnunk és beszélnünk, és a mai igénk is ezt a szót is használja Jézusra, hogy maga is kísértést szenvedett. Hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett. Mit tanácsolhatunk a gyülekezet tagjainak? Tehát erre az időre, a bőjti időre, a kísértéssel való szembenézés idejére. Hát először is, hogy az, hogy ilyenkor különösen is jó, hogyha azokra az élet területeinkre fordítunk figyelmet, ahol már tudjuk, hogy változásra van, vagy odafigyelésre van szükségünk. Nyilván egy mélyebb dolog az, hogy megismerjük azt, hogy miben kéne valóban változnunk és odafigyelnünk, és arra is alkalmas a bőti idő, de most kezdjük a könnyebbel talán, amiről már biztosan tudjuk, hogy változnunk kell benne. A gyülekezetünk ilyen programban is van itt a változásban, a felelősségvállalásban, a természetért, a világért, a takarékosságban. Biztos, hogy változásra van szükségünk. A bőjt alkalmas idő arra, hogy erre különösen odafigyeljünk. A szolidabb, a takarékosabb életre. Kevesebb pazarlásra, kevesebb szemétnek a termelésére. Kihasználni azt, amink van, és nem újakat és még újabbakat vásárolni fölöslegesen. De aztán olyan is van közöttünk, magamat is beleértve, akinek például problémája van a egészségével, a testsúlyával, a bőjt különösen alkalmas, a bőjt idő, hogy ezzel foglalkozzunk, vagy erre figyeljünk oda. Vannak, akik nagyon félősek, szoronganak a jövőt illetően, aggodalmaskodóak. Ez is egyfajta kísértés az ember életében, a túlságos aggodalmaskodás. Pedig a bőjt arra is alkalmas, hogy ezzel is, ezzel a félelmünkkel, ezekkel a szorongásainkkal szembenézzünk. Mi tanulhatunk először is tehát ebből az ígéből, meg magából a példából is, amit előhoztam nem véletlenül. Ami nekem tanulságos volt, ahogy gondolkodtam a napokban sokat erről az ígéről, a kutyánk példája is, hogy amikor a kísértéssel szembenézünk, akkor az első, amit meg kell tennünk, hogy távolságot tartunk tőle. Minél nagyobb távolságot. Ha túl közel mész hozzá, akkor annál nagyobb veszélybe kerülsz. Ha valaki mondta, hogy neki problémája van a súlyával, de a legnagyobb kísértés, hogy egy nyitott nutellás üveg van a kamrában. Tehát ha valaki most böjtölni akar, akkor azt távolítsa el. Mert hogyha ilyen nem veszi körül magát, az megnehezíti a dolgát. Ha tudja, hogy mi a gyengé és mivel akar szembenézni, akkor azzal a bőjti időben különösen is próbáljon távolabb kerülni tőle. Megszabadulnia, minél kisebbé tenni a kísértésnek a lehetőségét. Aki tudja, hogy gondjai vannak a férfi-női kapcsolatokkal, azt tanácsolom Pál apostol szavát, aki azt mondja, hogy nem kell ezzel szembenézned, hogy meneküljetek a paráznaságtól, mondja a korintusi levélben. Nem, nincsenek illúziói. Tehát vagy elmenekülsz ebből a helyzetből, vagy pedig el fogsz bukni. Hogyha nagyon közel vagy ahhoz, akkor nincs esélyed, hogy megállj vele szembe. Túl erős kísértés ez számodra, mondja az apostol. Talán jó tanács lehet ez nekünk is. Jobb elmenekülni ezekből a helyzetekből, távol tartani magunkat tőle, mint hogy folyamatosan a kísértés közelében legyünk, és kitegyük magunkat ennek. A másik pedig, hogy húzódj közelebb ahhoz, aki meg tud menteni téged, és meg tud erősíteni téged ebben. Hogy húzódj közelebb Istenhez. Mert ez az egyetlen erőforrásunk. És ez volt Jézusnak is az erőforrása. És ezért mondja róla az ige, hogy ő volt az, aki teljesen ki tudott tartani ebben a kísértésben, és nem vétkezett. Az egyetlen ember. Mert ez a kapcsolata nem szakadt meg az atyával a kísértés folyamán. Pedig a kísértés ezt akarja, hogy elszakítson téged az Istentől. Hogy megszakítsa vele való kapcsolatodat. És ezért, ha a bőtről van szó, azt jelenti, hogy minél közelebb kerülj, közelebb menj Istenhez. Nagyon megrendítő volt pénteken, ahogy Horváth János volt kollégánktól, búcsúztunk, és a fia is búcsúzott tőle ott a Ravatalnál, a régi református temetőben, és felidézte azt, hogy mit jelentett számára gyermekkorában a boldogság. És elmondta, hogy az volt a boldogság, arra emlékszik, és ezt tartotta a legfontosabbnak elmondani, amikor az édesapjával együtt az üvegházban öntözték a növényeket, és várták az édesanyját, aki a szertárt rendezte a gimnáziumba is. Ez az idő, ez a pillanat, ez maradt meg benne, ez a boldogság maga. Hogy ott van az édesapjával együtt, szép csendben, a növények között együtt dolgoznak, talán beszélgetnek, és várják az édesanyját. És ez az embernek való boldogság, amikor így vagy együtt az atyával, hogy szép csendben és mellette vagy, és akkor nem fenyeget semmi, akkor nincs semmi bajod, akkor nem vágy semmi másra, akkor nem hiányzik semmi. És van még egy reménység is ott együtt, hogy jön majd, együtt lesz a család. Ez a várakozás és a boldogsághoz tartozik hozzá. Hogy még következik valami, még jön még. Ezt akarja nekünk Isten adni a bőjtben is. Ezt a kapcsolatot vele. Hogy együtt legyünk, és még várjunk valamit, valami jót, amit ő majd elhoz nekünk, és megajándékoz még vele. Erről beszél a zsidókhoz írt levél is. És ebben segít bennünket az, hogyha nem maradunk egyedül, hogyha együtt várjuk az Urat, hogyha együtt törekszünk közel hozzá, hogyha együtt óvjuk egymást a kísértéstől, és segítünk egymásnak, hogy távol tartsuk magunkat ettől. Ezért javaslom, hogyha böjtölni akarsz bármiben is, akkor keresd magadnak társat. Akkor beszélj erről a családodban, a barátaidnak, és kérd őket, hogy böjtöljenek veled együtt, vagy segítsenek ebben. Mert együtt lehet helytállni és ellenállni a kísértésnek, és megmaradni ebben. A bőtről, a bőttel kapcsolatban beszélnünk kell a bőt áldásáról is, az ige kapcsán. Azt mondja az ige Jézusról, hogy ő áthatolt az egeken, amikor kitartott ebben a kísértésben, amelyet hozzánk hasonlóan elszenvedett, utána áthatolt az egeken, átment az egeken. És ez egy csodálatos üzenet számunkra, hogy az a Jézus, aki főpapnak nevez a zsidókhoz írt levél, és azért nevezi főpapnak, mert a főpap az olyan, mint mi, mert helyettünk megy be a szentélybe, és ezt a képet használja, hogy a főpap egy évben egyszer bemehetett a kárpit mögé a templomban, a szentek szentjében, és Jézus így ment át az egekkel, mint amíg én kárpitként burkolja be a földet, az akkori világkép szerint több rétegben is, több ég van egymás fölött, és azok mind-mind elválasztják ezt a földi világot, a mennyei világtól, az Isten világától. Ezekben az egekben laknak jó és rossz erők egyaránt, és ezeken Jézus át tudott menni. És egyedül ő az emberek közül. De egy ember tudott átmenni az egeken. És ez úgy történt, hogy Jézus kitartott a kísértésben, a szenvedés között. Mert azt mondja, hogy hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, és ismeri a mi erőtlenségeinket, mert mindazt átélte, amit mi nekünk át kell élni. Hozzánk mindenben hasonló volt. És hogy nem mint isteni lélek ment át az egeken vissza az atyához, hanem mint ember ment át az egeken. És mint emberi testben van ott. És ez egy csodálatos nagy ígéret számunkra, meg egy biztatás is számunkra, meg egy felelősség is számunkra, hogy Isten olyannak teremtett minket, olyanok lettünk, hogy befogadhatjuk ezt a csodálatos lelket, amit ő nekünk adott, és olyanok lehetünk, akik átmehetünk a teremtmények közül egyedüliként. Ő hozzá. Legyőzhetjük ezt a végtelen távolságot. És ez csak úgy történhetett meg Jézussal is, hogy először alászállt a mélybe, megüresítette magát, elengedett mindent, és akkor ezzel a könnyűségével Isten magához emelte őt. Mert az ember nem tud persze átmenni egyedül, még Jézus sem, az egeken át, az Isten trónusához. Csak akkor, hogyha ő lenyúl és fölemel, és csak azt emeli föl, aki kitart a kísértésben és hűséges maradt hozzá, a szenvedésben is, az ellentmondások között is, a félelmei között is, még a kereszten is. Amikor mindent elveszít, akkor Isten lenyúl és fölemeli. És ez a titka Jézusnak. Ezt tette meg értünk, és ezt mutatta meg nekünk. Hogy amikor mindent elveszítesz, amikor mindent odaadsz, akkor mindent elengedsz, amikor úgy gondolod, hogy mindennek vége, és teljesen rábízod magad az atyára, akkor ő lenyúl és fölemel, és átvisz az egeken. És hogyha ő átment az egeken, akkor azt mondja, hogy ti is átmehettek velem együtt, ti is odajárulhattok a kegyelem trónusához. Olyan természetesen mondja ezt a zsidókhoz írt levél most már nekünk, hogy járuljatok ti is oda, szabad az út. A Jézussal, a Krisztussal együtt. Mit tegyünk tehát? Azt mondja, ragaszkodjatok a hitvallásunkhoz. Miriam szépen felolvasta a római levélből Pál apostol intelmét, hogy szívvel hiszünk az igazságra, de szájjal teszünk vallást az üdvösségre. De itt a zsidókhoz írt levél meg is mondja, hogy mi ez a vallástétel. A harmadik fejezetben azt mondja, Krisztus azonban, mint fiú hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. A hitvallás, amikor vallást kell tegyünk, ez a reménység dicsekedése. Így mondja ez a levél. A reménység dicsekedése. Hogy dicsekedjünk a reménységünkkel, és mikor kell dicsekedni, és mikor kell ragaszkodni ehhez a dicsekedéshez, akkor, amikor ez veszélyt fenyegeti. Akkor, amikor elveszítünk valakit. Akkor, amikor úgy érezzük, hogy most már mindennek vége van, mert nincs tovább. És vannak itt közöttünk gyászolók is most. Sok temetés volt és lesz is még ezekben a napokban. Különösen nekik szól, de mindannyiunknak. Olyankor nehéz dicsekedni a reménységgel, amikor reménytelenek érezzük a helyzetet. De ekkor van értéke, ekkor kell éppen ragaszkodni hozzá, azt mondja az ige. Ragaszkodjatok a dicsekedésedekhez, a reménységhez. Abba dicsekedjetek. Hogy amikor emberileg minden reménytelenné vált, Istennek akkor is ott van a hatalma és a szeretete és a jósága, és akkor is fel fog bennünket emelni, és magához fog bennünket venni, és akkor is van folytatása a történetek, amikor azt gondoljuk, hogy már mindennek vége van. Ezzel dicsekedhetünk, ez a mi reménységünk. Ennek lehet, hogy nincsen alapja a magunk életében, vagy más életében te nézve, de van alapja a Jézus Krisztusra nézve. Mert ő az, aki előre ment, ő az, aki megígérte ezt nekünk. Ő az, aki nekünk adja, ingyen kegyelemből. Nem kell érte tennünk semmit, sőt, ha tenni akarunk érte valamit, azzal csak ártunk, mert megnehezítjük azt, amit könnyűvé kéne tenni az Istennek, hogy fölemelje minket. Ragaszkodjatok ehhez a dicsekedéshez, ehhez a hitvalláshoz, hogy ő ingyen kegyelemből, szeretetből magához emel, mert megnyitotta az utat. És a másik pedig, hogy járuljatok, azt mondja. Ragaszkodjatok egyrészt a dicsekedéshez, és járuljatok időben a kegyelem trónusához. Ez a jó időben szó szerepel a görög szövegben. Ezen gondolkodtam, hogy mit jelentett ez, hogy jó időben járuljatok a kegyelem trónusához. Hát egyrészt azt is jelenti, hogy meg fog érni rá az élethelyzeted. A tiéd is, meg a másoké is. Mert sokszor szoktunk aggódni, akiket szeretünk azokért, hogy mikor járulnak már a kegyelem trónusához. És azt mondja ez az ige, hogy a jó időben fognak oda járulni. Amikor eljön az ideje. Amikor Isten elhozza az időt. Nem minden idő alkalmas, úgy látszik, a kegyelem trónusához járulni. Vannak idők, amikor alkalmasabbá válik. Amikor ő előkészíti a szívünket, meg a mások szívét is. Amikor történnek olyan dolgok velünk, amikor megtapasztalunk már sok-sok mindent, és akkor egyszer csak eljön az idő. De azt is mondja az ige, hogy amikor eljön az idő, akkor ne késlekedjetek, akkor járuljatok oda. Amikor érzitek, hogy szükségetek van rá, amikor nincsen más út, nincsen más lehetőség, amikor megnyílik ez az út, akkor tedd meg azt a lépést, akkor járulj oda, mert lehet, hogy később már késő lesz. Akkor már nem fogsz tudni oda járulni. Akkor már túl nagy lesz a rombolás, túl nagy lesz a szomorúság, túl nagy lesz a reménytelenség, túl nagy lesz a kétségbeesés. Szomorú, amikor látunk ilyeneket, hogy oda járul, de már talán későn, emberileg nézve legalábbis. És aztán visszaesik, aztán akkor megint, és akkor megint visszaesik. Időben járulj oda. Időben. Minél előbb, amikor érzed, hogy megnyílik, a lehetőség, amikor megnyílik a vágy a szívedben, akkor megérik ez, akkor járulj oda, ne késlekedj vele, ne halogasd ezt sokáig. Időben járulj oda, jó időben, ezt kell tennünk. Nem sok minden, ami ránk van bízva. Dicsekedjünk a reménység hitvallásával, és járuljunk oda időben a kegyelem trónusához. Nem kell semmit se vinnünk, nem kell semmit se tennünk, nem kell semmit sem teljesítenünk, csak oda menni. Oda menni a Krisztus után, a Krisztus hívására, belé kapaszkodva, és átvisz minket az egeken, sok-sok minden rétegen, ami elválasztott minket Istentől, ami megakadályozta, hogy meglássuk az ő arcát. De Jézus átvisz minket, és odaállít a kegyelem trónusa elé. Hát ez legyen a bőti időnek a célja és a programja. Hogy ebben próbáljunk növekedni, és ezt próbáljuk gyakorolni ami ránk van bízva, ezt a kettőt. És kívánom, hogy teljesüljön az, amit az ige megígér nekünk, és megtaláljuk azt a boldogságot, ami egyedül az Atyával való közösségben vár ránk, most és mindörökké. Amen.